A Randomba a Magyar Rádiózás napja, amit a Tomi világnapként ünnepel, és itt van velünk Búza Sándor.
Szevasztok, jó reggelt mindenkinek!
Jó reggelt. Szervusz, jó reggelt!
Bocsánat. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer kiemelt, emblematikus figurája leszek annak, hogy a Magyar Rádiózás világnapjáról megemlékezzük.
Bizony.
De te is mondtad, hogy lehet ezt világszinten ünnepelni.
Abszolút, abszolút. Egyébként szerintem minden országban, vagy minden régióban valahol egyszer mindent megünneplünk, akkor ezt minden lehessen megünnepelni. Igen. De ez egy nagyon jó dolog, hogy ez nálunk kitalálódott. Hány éve?
Hány?
Neked kéne tudnod.
Az én csak annyit tudok, hogy 1925 volt az, ahonnantól folyamatos a rádióadás sugárzás, igen, és ezért ünnepeljük.
De a Magyar Rádiózás napja az nem olyan régi. Az
én ezt tudom, és értettem a célzást is, de nem próbáltam, nem estem ki, hanem én jöttem egy másfajta tudással az 1925-tel. De nem tudom, hogy hány éve ünnepeljük.
Biztos így feleltél töri órán is, nem? Mikor volt az első világháború? Hát amikor a Balaton először kijöntött, nem, az is ilyen lehetett, hogy te
de
lehetett.
Teljesen mindegy, ha ki tudod magyarázni magad.
Nem tudtad.
De ki tudtam. Szóval nézd meg, a Sanyi már elfogadta. Te kekeckedsz egyedül.
Már túlléptem rajta.
De mikor, mi a kérdés, a válasz?
1990. 95.
Na, egyébként pedig...
Nem olyan régi.
Ez tényleg nem régi.
Egyébként meg ezt is lehet mondani. Figyelj, nem olyan régi, ez 10-20 éven belül vagyunk ezzel.
Jó, de...
Így.
Na, látod, hogy el van fogadva?
Igen, kicsit megtörtem most ezt a lendületet, elnézést kérek. Viszont a lényeg, hogy van, és tök jó, hogy van, és milyen jó, hogy te ülsz itt velünk most ezen a napon, mert hogyha valakinek...
Ez se véletlen.
Igen, akkor neked az igazán sok között van a magyar.
Tudom, én voltam erről a névsorban, lapoztatok, hogy kit hívjunk be,
Nem, a Maria most már napok óta lázban ég, és mondta, és tökörültem én is, és szerintem nagyon jó kis beszélgetés lehet arról csinálni, hogy neked hogy indult az életedben ez a rádiózás, mint ahogy mondtam, elég sok és fontos között volt a magyar kereskedelmi rádiózáshoz is, illetve van most itt egy másik generáció, aki én vagyok, és 21 napja csinálom, úgyhogy biztos tudnánk eszmét cserélni. Marian pedig, hát, ugye tudjuk.
Majd koordinálja a mozgásunkat.
Az hittem, hogy most azzal jöttök, hogy akkor te hány éve?
Méltatni akartalak, igen, hogy ugye most vagy 20.
Nem, Marian.
És én így születtem tulajdonképpen.
Van múltunk, tehát én mindig azt szoktam mondani, hát közös nincsen egyébként, mert nem
van, csak nem tudsz róla.
Az éterben, igen. Vagy még az most kiderülhet, hogy milyen közös.
Van, csak te nem tudod, de nagyon-nagyon fontos közös múltunk van, úgyhogy lehet, hogy én mondom el.
Az éterben bizonyára, de hát azért tényleg mi elmondhatjuk, én meg különösen elmondhatom magamról, hogy még az elmúlt évezredben kezdtem rádiózni. Tehát én 1986-ba kerültem a Magyar Rádióba. Tehát a Nagy Magyar Rádióba, a zenei osztályra, mint zenei szerkesztő, és akkor 2 év után adatott meg az a lehetőség, hogy az akkor induló Danubius Rádióba, amelyik még német nyelven szólt először, ugye a Magyar Rádió kereskedelmi adója volt, akkor ott dolgozott a Bocskor, Árus Erika, Kálmán Zsuzsa, akik egyébként György Gábor, akik egyébként ugye német nyelven tolták az igét, és akkor az megváltozott 2 év után, már elindították a magyar nyelvűt, és akkor a magyar nyelvűhöz kerestek különféle alakokat és arcokat, akik hát majd átviszik a tevét a tűfokán. Én rám első körben nem úgy gondoltak, mint aki a hihetetlen orgánumommal meg fogom majd fogni a hallgatónak a figyelmét és a kezét, és akkor viszem majd magammal. Miután a zenei osztályon dolgoztam a Magyar Rádióban, engem zenei műsorok szerkesztésére kértek föl. Tehát vittem 2 órás etapokat, 4 órás etapokat, és utána ilyen kis pici kis munkák jöttek. Tudjátok, amikor valaki ott ül a recepció mellett, mert melegszik, előbb-utóbb vezérigazgató lesz belőle, megbízzák az, hogy hozzál először kávét, aztán akkor tedd fel ezt, vidd el ezt a levelet, és akkor így, így tényleg step by step kezdtük el mi a kereskedelmi rádiózást, akkor a Rókus Favi Pali, a Rónai Egon, voltunk ott ilyen fiatalok, akikkel megbíztak azzal, hogy csináljunk kis riportokat, nagy riportokat, és utána jöttek a nagyobb felkérések, amikor már reggeli shifteket, délit, aztán a drive time, ugye a délután 2-től 4-ig, az, vagy 2-től 6-ig az volt nálunk, és akkor ott az, a csúcs az volt, amikor beültünk egy-egy 4 órás etapra, ott volt a mikrofon, a legnagyobb öröm és élvezet az, amikor vihettük magunkkal a zenéket az első körben. Tehát konkrétan senkinek semmi fogalma nem volt akkor, hogy egy kereskedelmi rádiózás hogy néz ki. Egy dolga volt, a kereskedelmi osztálynak kalapálja be a pénzt, ja. És közben pedig megpróbáltak embereket beültetni a mikrofon mögé, adni nekik lehetőséget, ha mondjuk az első héten nem bukott meg, vagy az első pár alkalom, akkor azt mondja, jó, ha maradjál, lehet, hogy volt nálam ezerszer több, de neki volt meg ez a lehetősége, és akkor így tanultuk meg. Hát akkor aztán, amikor egy nagy ugrással a Danubius Rádió privatizációja megtörtént angolok által, ugye a sláger pedig az amerikaiak által, akik idehoztak egy teljesen működő, világméretű formációt, amelyikre azt mondták, hogy egy formát rádiót ide leteszünk Magyarországra, az egyiknek legyen a Danubius neve, a másik a sláger, és azt mondták nekünk, akkor konkrétan, Sándor, te ide állsz. Mondom, elnézést, de nem ott szoktunk, nem, oda állsz. Ott ez a mikrofon, így üljél szépen. És akkor ott egy teljesen más jellegű rádiózás indult el, amikor neked egy formátumban kellett gondolkodnod, és ha te nem feleltél meg a formátumnak, akkor legyél bármennyire jó fej, akkor azt mondták, hogy köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen, ennyi volt.
Tehát, hogy a nagy hippi korszak után az bekövetkezett az igazi.
És közben ez kívülről úgy nézett ki, én ezt már mondtam a Tominak, hogy én nagyon szerettem rádiót hallgatni, és volt az életemben az a pillanat, amikor kaptam egy kétkazettás rádiós magnót a szüleimtől, amint tudjátok, voltak ilyen diszkófények, és az mindig ment, amikor én tanultam, vagy bármit is csináltam, tehát, hogy ez állandóan be volt kapcsolva, és hát nyilván
ők ezt 89-ben vették az elektrolakatosnál, amikor átmentek egyes államnál a határon.
És akkor hallgattam ezeket a különböző műsorokat, és később, sok évvel később, amikor én rádiós lettem, akkor volt egy olyan vágyam, hogy meg szerettem volna tudni, hogy ez az egész hogyan alakult, hogy ezt a kereskedelmi rádiózást hogyan tanultátok meg, és annyira emlékszem, hogy ilyen nagyon nagy várakozással voltam, a Balázsi Pannával beszélgettem róla, egyébként az régi kafén, akkor induló portré műsorban, és azt hittem, hogy ilyen iszonyú nagy csodát fogok hallani. És a Panna körülbelül ugyanezt mesélt el, amit most te, hogy ez így lett, tehát, hogy így ott voltunk, és akkor bementünk, és beszéltünk, és én meg tudod, folyamatosan próbáltam azt, na de hát mégiscsak hogy, meg milyen szabályok szerint, meg kitől tanultatok, meg mi, ki találta ezt ki, hogy ez a hangzásvilág, meg... és mondta, hogy nem volt ilyen még abban
az első időszakban. Körben semmilyen nem volt, tehát még elképzelés sem volt,
hogy ez arról, így lett.
Hogy lett, és ráadásul pedig azért van itt egy másik nagyon fontos dolog, Magyarországon vagyunk, Közép-Kelet-Európa közepén, amelyik minden más eddigi formátumot elindító angol száz típusú, vagy német száz típusú rádiózás, köszönő viszonyban nincsen egymáshoz. Ezerszer belefutottunk abba, mikor mondtuk egyébként azoknak, akik jöttek, és nem magyar nyelven beszéltek, de megmondták, hogy hová álljunk, mert föl volt rakva az isz, hogy ez Magyarország. És nem tudták, hogy miről beszél, hogy mit akarunk mondani. Mi van? De működik. Argentinában, Olaszországban. Itt miért nem működne? Lehet, hogy működik, de mi biztos nem így csinálnánk. Aztán az meg dönts el majd az utókor, hogy kinek lett igaza ebben az egészben. Most már egy olyan állapotban vagyunk, amikor úgy visszagondolunk, hogy fú, volt két kereskedelmi rádió. Hát is még ott volt a Kalipszó is.
Igen.
Ugye annak idején, az egy Budapest agglomerációban szóló rádió volt, ahol megint a más típusú rádiós mogulok, ugye a Bétótól kezdve ott dolgoztak. Nagyon érdekes volt, mert ugyanez a helyzet volt, mint itt most nálatok, a Rádiókafé és a Trend FM stúdió egymással szembe van, egy ajtóválasztjel, a Magyar Rádió pedig egymás mellett volt a Kalipszónak a stúdiója, Fiala például, és a másik oldalon pedig, vagy mellette pedig mi voltunk. Hát a Fialával voltam például egy sívbe, és néha mikor unatkozottuk, átjött hozzám, és beült a stúdióba, hogy menjél már vissza haza, foglalkozzon magad dolgával. Tehát irgalmatlan jó állapot volt.
Amikor ti elkezdtétek a Cappuccino triplát, az már egy formátum
az
volt.
Abszolút,
ott már ki volt találva. Igen. Hárman kell lenni, így, két fiú, egy igen. lány, meg kell lenni ki a líder, ki a másik oldal, és te voltál az, aki lehetett a bohóc, a szélhámos.
Igen, a szélhámos. Igen, ezt így szoktam mondani. Pontosan, ugyanis ez a hármas formáció az még nem volt nagyon elfogadott, tehát akkor próbálgatták, és miután nekünk angol tulajdonosaink voltak, mi voltunk kint Londonban, és néztünk egy ilyen rádiótól három emberül, valóban meg volt adva, Eva, Gundel Takács Gábor komolyságával, igen, nyakkendőjével, kockásingével, ő most kijön a zenéből, bemegy a zenébe, szépen elmondja, hogy hány, milyen idő van. Van a csacsogó csaj, ugye először a Jakub Cseh Gabi volt, aztán a Nóra, Winkler Nóra váltott, sőt, még a igen, majd öregszem, eszembe jutnak nevek. A Klaudia is volt még, a Liptai Klaudia is volt még a reggelben. És én voltam az, aki egyébként az volt a feladatom, hogy egyetértsek veled, mondjak neki ellen, de ugyanakkor egyből utána megsimogassam a lány buksiját is, és akkor, tehát egy ilyen...
Te kavard az állóvizet.
Erezd meg, engedd meg, erezd meg dolog volt. Egyébként én azt gondolom, hogy tök fölösleges három embernek beülni egy reggeli műsorba. Egymás elől veszik el a levegőt, sokkal
pedig
izgalmasabb.
Pedig ez a formátum komolyan fennmaradt, igen, azóta is.
Igen, de sokkal izgalmasabb, amikor egyébként van két líder, két műsorvezető, és vannak vendégek, egy, igen, vagy két vendég. Akkor annak van egy vonala, van egy irányultsága, amiről lehet beszélni, mert itt azért, én ezt pontosan érzem a saját bőrömön, voltak olyan érzések, nem csak bennem, mind a hármunkba, hogy valamiből úgy kimaradunk, igen, és akkor utána pedig az a kényszer, hogy ők már beszélnek egy perce, akkor nekem bele kéne szólnom, mert egyébként hazaküldenek, vagy levonják a fizetésemből.
Igen, itt meg van tér, én azt szeretem ebbe, hogy bejön egy vendég mondjuk, és akkor van 3x10, vagy 12, 15 perc.
Ez ma egy, ahogy mondtam, egy áldott állapot. Igen, tegyétek, igen, össze a kezeteket, abszolút, hogy ilyen van.
Úgy csináljuk, összetett kézzel.
Így van. És egyébként ez ugye a reggeli műsorokra jellemző most, és ezek a fajta formátumok, csak még egy dolog vissza, ez tök homlok egyenesen ellen szólnak azoknak a formátumoknak, amit egyébként ugye a nyugatiak, uh-huh, idehoztak. Ezek a nagy hármasok, vagy a nagy kettesek reggelente, azok nem nagyon voltak. Tehát voltak olyan rádiók, ahol ezek működtek, de nem. Zene, a zenén kellett átadni. Ugyanis ez pedig abból jött, akkor csak egy pici kis történeti visszatekintés. Ugye az 50-es években indult meg Amerikában egy irgalmatlan rádióhallgatási boom. Akkor volt a gazdaság olyan állapotban, amikor a férfiak elmentek dolgozni, ugye elindult a második világháború után egy óriási nagy fejlődés, és a férfiak konkrétan elmentek reggel 8-tól vagy 6-tól, beültek az autójukba, 400, a háziasszonyok pedig otthon voltak, elmentek az emberek. És van egy felmérés, amelyik szerint a rádióhallgatóknak a 2%-a még mindig beszél a rádióhoz.
De érdekes.
Tehát akkor, amikor hallasz valamit, akkor, uh-huh, úgy, egyedül vagy, és akkor úgy visszaszólsz. A 2%-a még mindig beszél, és ezek a háziasszonyoknak, tehát tényleg 70 mérföldre senki sem, csak a rádió volt. Csak a rádió, és bekapcsolták a rádiót, és ott kellett olyan szórakoztató műsorokat készíteni, amelyik egyébként lekötötte a háziasszony. Ez mi a legegyszerűbb? Zenével.